Ezen a szombaton elkezdtünk odáig, hogy a következő hetekben vigasztaló profétai részek lesznek a heti szakaszhoz kapcsolandóak, és így már az első szombaton, a mai szombaton is egy olyan szombat van, a neve magába hordozza, hogy Isten vigasztalni akar, vagyis Ézsaiás könyvének a 40. fejezetéből származik a heti szakasznak is a neve, a szombatnak is a neve. Nechamu ami, vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, így szól Istenetek. Valójában ez a 40. fejezetnek az első verse, de olvasom is így tovább, mert elég sok üzenetet tartalmaz számunkra. Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, így szól Istenetek, szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek neki, hogy vége van a nyomorúságának, hogy bűne megbocsáttatott, hiszen kétszeresen sújtotta őt. Az Úr keze minden bűneiért egy szó kiált a pusztában, készítsétek az Úrnak mutát, ösvényt, egyengesetek a kiáltásban a mi Istenünknek. Minden völgy felemelkedjék, minden hegy és halom alászálljon, és legyen az egyenetlen egyenessé és a bérce koronával. És megjelenik az Úr dicsősége, és minden test látni fogja azt, mert az Úr szája szólt. Szózat szól, kiálts, és mondta, mit kiáltsak? Minden test fű, minden szépsége, mind a mező virága. Megszárad a fű, elhull a virág, ha az Úrnak szele fúvalt rá. Bizony fű a nép. Megszáradt a fű, elhullt a virág, Istenünk beszéde mindörökre megmarad. Magas hegyre menj fel, örömmondó Sion, emeld föl szódat, magasan, örömmondó Jeruzsálem, emeld föl, ne félj, mondjad Júda városának, én hol Istenetek. Íme az Úristen jő hatalommal és karja uralkodik, íme jutalma vele jő és megfizetése ő előtte. Mint pásztor anyáját úgy terelgeti, karjára gyűjti a bárányokat és ölébe hordozza a szoptatósokat, szeriden vezeti. Amikor ezt a vigasztaló részét a 40. Zsoltárnak és a heti szakaszoknak a első fázisában az első vigasztaló haftarát veszük elő. Már is az első mondattal, a Biblia első versében van némi gondom, és nagyon sok megszokott, berögzött tanításnál egy kicsit ellentétes kell mondanom. Sokszor a zsidósággal is szembe kell menni, hiszen a zsidóság és az emancipációja a szándékos és várt vélt asszimilációja miatt szeretne igazából keresztény fejjel gondolkodni, hozzásimulni, hozzáidomulni. Ráadásul a történelmi korszakban most azért van miért vigasztalni, rengeteg seb és fájdalom érte Izrael népét. Tényleg 70 éve volt, most is emlékeztünk a holokausztról. Van kit, mit, miért vigasztalni, vannak veszteségek, fájdalmak. Mégis azt mondom, hogy amikor elhangzik ez a bibliai vers, hogy vigasztaljátok, vigasztaljátok a népemet, így szól Istenetek, hát rossz fordítás. Rossz fordítás. Nem kell hozzá sok és nagy tudás a héber nyelvben, itt arról van szó, hogy vigasztalódjál. Nincsen felszólítás. Vigasztalódjál én népem. Nehéz fordítani ezt a kifejezését, a Istenek a szavát, hogy felszólít, nehéz, de ebben nincs harmadik személy. Ebben az van, hogy vigasztalodj én népem, és szólj. Roppant izgalmas így, hogy kinek szólhat, de majd később térnék rá. A vigasztalódásnak az alaptermészete az, hogy igazából azt tud vigasztalni, aki átéli, vagy közösen hordozza azt a fájdalmat, azt a bajt, amiben a másik ember szenved. Merő hazugságból állnak a temetések, amikor egymásnak mondjuk el, hogy együtt érzünk valakivel, nem érezhetünk együtt, hiszen nincs meg az a vérségi, közeli, szellemi, lelki, vagy akár testi kapcsolat is az elhunytal. És a vigasztalás is ugyanez érvényes. Csak azt tud vigasztalni, aki átéli, aki szellemben közös állapotban van azzal, akit ért egy fájdalom. Csak az. És amikor itt elhangzik a 40. fejezetben Ézsaiásnál, szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek neki, hogy vége van a nyomorúságának az ideje. Egy kicsit meglepetésként kell mondanom, hogy semmi keresztény vigasztalásnak nincs itt helye, semmi, de teljesen magánügy. Itt Isten az ő népéhez szól, hogy ő a népén belül szóljon Jeruzsálem szívéhez. És ebben a pillanatban mindjárt föl is teszem a kérdést. Mi a te szíved? Olyan sokszor használjuk ezt a szót, hogy mi van a te szíveden. És itt a hús szívre gondolunk? Vagy arra gondolunk, hogy mi van az agyadban, akkor azt kellene mondani. Ha szól Jeruzsálem szívéhez, akkor ugyanúgy meg kell érteni, hogy ha te szólsz a saját szívedhez, akkor a szellemed beszél. Az érzelmeid a szellemednek szólnak, és ebben az esetben a szellem szóljon Jeruzsálemnek a szelleméhez, Jeruzsálemnek a közepében, Jeruzsálem szívéhez, ami az egész életet, mint a földi testi szívünk bocsátja a vért ki, ahonnét lüktet ki az élet, ahova minden hajszálérbe eljut a vér, abba a pontba küld el a vigasztalásodat, az üzenetedet. Jeruzsálem szíve nem más, mint maga Isten igéje, vagyis ő. Nem más, mint az élő ige. Nagyon érdekes ez a történelmi helyzet, amikor mindez történik, hiszen egy nagy világváltozás történik. A nagy hatalom, amelyik elvitte fogságba Izrael népét, éppen készülődik, hogy elessen egy másik nagy hatalomnak a vereségében, győzelme által. És ilyenkor jön az embernek az a kérdés, hogy jó-e nekünk az, hogyha egy nagy-nagy valami baj van a világban. Mondjam így ezt a szót, hogy ezt a mondatot, hogy jó-e nekünk a rossz. Hiszen Izrael népének az volt a jó az elbocsátás, hogy a nagy birodalmat egy másik birodalom legyőzte. És ez a másik birodalom nem kívánta a rabokat, hogy ott legyenek, nem akarta és nem szerette azokat, akik behódoltak a nagy birodalomnak, márpedig Izrael népe ott a többsége jól érezte magát Babilonban, nagyon jól érezte magát, és az új hatalomnak nem kellett. Nem kellett. Jó-e nekünk a rossz, hogyha két rossz dolog összecsap, akkor Isten akaratában ez mit változtat? Sokszor nagyon pozitív lehet. Ha csak most előveszem azt a történelmi kort, hogy teszem azt, hogy második világháború, egy új társulat jött, egy új nagyhatalom győzött. Jó volt ez? Hogy nem lett volna jó? Elképzelhetetlen előttünk, és akkor nem értenék meg, hogy ha marad az a vallási uralom, ami volt az első világháború, mert a második világháború előtt és alatt Magyarországon, ha az folytatódik, akkor ma nincs kereszténység, hanem van egy keresztény érában működő ország. És amikor a kommunizmus és egyéb kommunisztikus érákat leváltott egy másik hatalom, nem pozitív az se? Jó ez nekünk? Hát hogy ne lenne jó? Úgy, ahogy van, eltűntek azok, akik kiszolgálták azt a hatalmat. Mint mindig a vesztes nagy hatalomnak a kiszolgálói eltűnnek. Gyakorlatilag egy tisztítási folyamat ez. Magából a fogságból 30-40 ezer zsidó ment haza. A többi maradt. A tisztő sehol. Illetve van, Isten tudja, hogy hol, egy nagy megtisztulási folyamat. Két nagy hatalomnak a háborújából, Istennek a terve születik meg, hogy ez a 30-40 ezer ember hozamehet. Amikor két nagy csatát vív, két hatalmas erő, abban bizony nem részt kell vennünk, hanem tudjuk meg, hogy talán érettünk is van. Talán érettünk is van ez a nagy világválság, hogy lekristályosodjon, hogy ki Krisztusé, hogy megtisztuljon, hogy ki a maradék, mert az előző, a legyőzött, akihez hű volt a vallásos kereszténység, annak a legyőzője nem kíváncsi arra a vallásos kereszténységre, amelyik kiszolgálta az előző hatalmakat. Nem kíváncsi. És marad az a réteg, akit annyira nem szükséges, és annyira nem kívántos, hogy hazaküldi. Nem bántja, hazaküldi. Aki behódol, meghal. Aki behódol az előző nagyhatalomnak, az megszűnik. És a világ történelem során sok-sok ilyen behódolás volt. Egyik nagy birodalom a másikat győzte le. Egyik nagy birodalom a másikat foglalta el. És ebben a nagy tisztításokon keresztül Isten az ő népét, mert megígérte is, meg is tartja. És itt van, ekkor értjük meg, hogy vége a fogságnak. Aki látta Istennek a tervét, az teljes biztonsággal ki tudja mondani, ha két nagy birodalom összecsap, és én a birodalomhoz nem tartozom, engem a következő, a győztes ki fog lökni innét, hazaküld. Ha én ahhoz az előző érához, rendszerhez, hatalomhoz hozzákötöttem, vele együtt a másik birodalom, minimum bosszút áll, de kiírta, hogy vagyok. Beolvadok, és együtt kezel azzal a birodalomnak legyőzött. És itt a kérdés az, hogy keresztényként, hívő emberként a birodalmakhoz mennyire kell hozzácsatlakozni? Tudnunk kell, hogy minden birodalom ellen felfog és fellép egy másik birodalom. Mindig. Aki valamelyik földi hatalomhoz csatlakozik, a következő győztes földi hatalomtól úgy, ahogy van, értéktelenné válik, megszűnik, vagy még esetleg még üldözött is lehet. Ez történik itt. Ez történik itt, és aki tudja Istennek a tervét, az üzeni haza Jeruzsálem szívének. És az Jeruzsálem szívének, ez olyan szép szó előttem, remélhetőleg nem beszélek félre, és nem a saját érzelmeimet mondok. Ha Jeruzsálem szívéhez beszélek, az annyi szó. Üzenem haza a templomnak. Üzenem haza, hogy a törvény a helyére állhat, helyre állhat minden, mert Isten terve két birodalom összecsapásán számunkra hasznos volt, és újra felállhat a templomi rend, és újra felállhat minden. És ez a üzenet haza, ez a üzenet haza nem más, mindig az embernek a saját életében is vannak összecsapások. Amikor egy nagy baj a másik nagy baj által megszűnik, akkor ebből kikristályosodva tudjuk azt, hogy ki jöhetünk úgy, hogy egyikhez sincs közünk. Ki jöhetünk úgy, hogy tudjuk, hogy Isten kezébe ez eszköz volt, hogy rendbe tegye az életünket, eszköz a nagy viharok közepette, hogy mi a viharokból kijövet, végre arra menjünk, amerre kell. És amikor ez ilyen viharokból kijövünk, akkor benne van az, hogy beszélj Jeruzsálem szívével. Beszélj, ez nem más, hogy szellemben, amit tudsz, szólj Isten szellemének, Krisztus szellemének, jövök. Talán ebben az egy szóval tudnám mondani, hogy jövök. Beszélj vele. Beszélj Jeruzsálem szívébe, és ez a saját életünkben is így van. Az érzelmeid beszéljenek a te szellemeddel. A tested és a lelkednek a kívánságai és vágya és egyéb beszéljenek a szellemeddel, hogy ő tudjon szellemben találkozni Isten szellemével, Szent Szellemmel. Beszélj. Vége a rabságodnak, vége van, nem kell lesz. Vége van az új korszakokban, az új történelem és az életünkben a saját korszakainkra is bonthatok ugyanezt. Jön a következő, beszélj. Beszélj a Szent Szellemmel, beszélj. Szabad vagyok, szabad lettem. Kezdődhet, folytatódhat az, amit Isten akart. Egyébként, ha csak egy példát hozok, amikor az ember ott van egy őszi időszakban, hamarosan ősz lesz, akkor is gondolj arra, hogy szántani kell, vetni kell, és már megint tavasz, és így tovább a folytatás következik. Nem rossz, hogy hullanak a falevelek, hanem ez az egyik időszak, a nyár, az ősznek, az ősz a télnek átadja a helyet, egyik legyőzi mondjuk így a másikat, és ebben tudod-e az, hogy az egyik korszak átadja a másiknak helyet, de ebből te úgy jössz ki, hogy te dolgodat kell csinálnod. Te dolgodat, a saját dolgodat. A saját dolgodat abban, amit Isten adott neked. Tényleg ez a kérdés, hogy tudunk-e beszélni szellemben Istennel, hiszen itt erről van szó, hogy szólj Jeruzsálem szívéhez. Fel tudod-e szólítani Istent, emlékeztetni őt, itt vagyok, vége a rabságnak. Vége annak a rabságnak, amiben én önként belestem, és a másik hatalom, a rabtartalmat megszüntette. Tudsz-e szólni, hogy szabad vagyok? Körülbelül ez a szó, szabad vagyok, jövök, és akarom, hogy te akaratod beteljesüljön. Lehet ez akár egy válás történetében is érvényes, hogy volt egy háború, rabság, hiszen egy házasság utáni állapot, házasság törés utáni állapot bizony nagy-nagy rabság, és utána érdekes módon a rabtartót, mint őt elrabolják, legyőzik, és szabadság van. Jöhetsz, mehetsz, nem kell lesz, mondjuk így, és ebben a pillanatban a szabadság nem azt jelenti, hogy ott maradok Babilonban, nem azt jelenti, hogy nem tudom, hogy hova megyek, hanem ott az a lehetőség, amikor azt mondom, szólok Jeruzsálem szívéhez. És vigasztalodom, nem vigasztalodom magamat, vigasztaljátok, vigasztaljátok, nem erről szól. Önmagad, te nép, vigasztaljad. Az annyit jelent, emlékezz Isten akaratára, emlékezz arra, és emlékeztesd Istent arra, hogy mi a következő. Ez a kis kitérő után, ez a Babilon fogság után, mi a következő lépés? Emlékeztesd Istent. Amikor itt olvasom azt, hogy szól Jeruzsálem szívéhez, én úgy gondolom, mint egy népnek a szíve nem más, mint a templom benne, Isten és Istennek a megjelenítése és hatalma nem más, mint Isten igéje, és magatartatom tovább az élő ége maga Krisztus, akkor szabad önmagunkat is bátorítani, és önmagunkat is vigasztalni. Eddig volt ez, jogos volt, én nem azért került Izrael népe Babilonba, mert kis népként elkapták, hanem maga adott erre lehetőséget a nagy gyarmatosítónak. Szabad azt mondani, hogy vége van, és kell azt mondani, hogy szeretném folytatni azt, amit Isten adott nekem. Emlékeztetni Istent. Emlékeztetni, és neked kell szólni. Nem a viharok között állni, hogy majd mi lesz, hanem amikor tudom azt, hogy az egyik vihar és a másik vihar fölöttem változik, és szabadságra változik, akkor elkérni Istentől azt, hogy mi az, hogy szabadság. Mit adtál nekem? És akkor ebben a pillanatban egy babiloni fogság nem azt jelenti, hogy elvesztettem Babilont, ahol már generációk nőttek föl, elvesztettem a nagy jólétet, elvesztettem azt a földi jólétet, ami Babilon megtestesít a mi életünkben is példaképpen, hanem az, hogy végre szabad vagyok. A mi vigasztalásom mindig is ez. Végre szabad vagyok az uralmak alól. És abban az uralomban mehetek be, és onnét kérhetem az erőt, és onnét kérhetek mindent, ami az én népemnek a szíve. Isten népének a szíve nem más, mint Isten igéje. Nem a betű, hanem maga a szellem, maga Isten szelleme egyértelműen nem más, mint az élő ige. És amikor itt folytatódik a profécia, egy váltás van benne, egy szó kiállt a pusztában. Készítsetek az Úrnak útát, ösvényt egyengesetek a kérlemben, a mi Istenünknek. Minden völgy fölemelkedjék, minden hegy és falom alászálljon, és legyen az egyenetlen egyenessé, és a bércök úrnál szólj, és itt megint egy olyan érdekességet érzek a Bibliában, amikor azt jelenti, hogy nem simult következik. Nem azt jelenti, hogy megyek, jövök és a távolból érkezem, hanem egy felszólító hang jelenik meg ebben a proféciában, tessék el dolgozni. Készítsétek az Úrnak az útját. Igen, két irányú út van. Én megyek Isten fele, és az Úr jön velem szembe, ő is jön. Találkoznunk kell. Amikor tudom és elkérem Istentől, a szólok Isten szívéhez, szólok Jeruzsálem szívéhez, szellemben találkozom Istennel, mondd meg, kész vagyok a törvényt betartani, kész vagyok úgy élni, hogy te akarod a te szabadságodban, akkor indul egy folyamat, tessék akkor az utat elindítani. Tessék elindulni Isten felé. A völgyek töltődjenek föl, és a halmok és a dombok szűnjenek meg. Bármennyire jelképes ez, azért mégis az életünkben vannak ilyen hegyek és völgyek és dombok. Bizony lövészárkok választanak el egymástól embereket, családon belül, közösségen belül, egyáltalán emberi kapcsolatok. És itt én úgy gondolom, hogy egy nagyon erős figyelmeztetés van. Azokat a szakadékokat töltsük föl, amelyik elválasznak egymástól, de ennek a töltőanyaga nem más, mint azoknak a domboknak az anyaga, amelyeken ott állnak a bálványaink. Sikká kell tenni. Mert emelünk dombokat, fölemelünk magasból bálványokat, és képezünk ki szakadékokat egymás között. A bálványainknak, a dombjának az anyagát be kell hordani, fel kell tölteni azokkal a szakadékokkal. Meg kell szűnni az egymást elválasztó árkoknak, és meg kell szűnni azoknak a magaslatokat, amiket mi bizony imádunk. El kell egymástól szakadni. És akkor jelenik meg az Úrnak a dicsősége, és akkor történik meg, hogy ő átveszi az életünkön hatalmat. Bár itt a vigasztalás a halálról szól, sőt, ezt bizony elmondják minden zsidó temetésén, ezt a elszáradt hűt. Mégis a 9. versen folytatva pozitívan folytatom, magas egyre menj föl, örömmondó Simon, emelt föl szódat magasan, örömmondó Jeruzsálem, emelt föl, ne félj, mondjad Júda városának, én hol Istened. Magas egyre menj fel, és ez pedig annyit jelent, nem más, mint Jeruzsálemnek a hegye, hiszen örömmondó Sion oda mehet föl. Emelt föl szólat magasan örömmondó Jeruzsálem. Emelt föl, ne félj, mondja Júda városának, én hol Istened. Mindez a út építés és mindez a szellemben való beszélés Istennel, ennek a következménye az öröm. Az az öröm, amit sokszor nem értünk, és sőt félreértünk, mi az öröm. Az öröm, mindig azt gondoljuk, hogy a testünk, lelkünknek van pozitív hatása, annak az megélése, és én azt mondom, tisztázni kellene, mi az, hogy öröm. Az öröm nem más, mint a boldogságnak a következménye. A boldogság pedig nem más, mint Istennek a rendjének a helyreállás, és abban a rendben való élés. És nem véletlen, hogy ebben a 40. fejezetben elhangzik, hogy örömmondó Sion és örömmondó Jeruzsálem, hiszen a mi előrelépésünk, a mi építkezésünk, ami a szakadékokat és a dombokat teszi simává, sikká, ez egyben valóban Isten rendjének a helyreállása, és valóban az örömnek a forrása. Ekkor örül a király a Sion hegyén, és ekkor örül a pap Jeruzsálemnek a hegyén, ekkor. Ekkor van öröm a mennyben, most nem abban az értelemben sokszor hallja az ember, tényleg akkor van a boldogságnak a következménye meg, ha tudom magamat megvigasztalni. Ez a magam megvigasztalása nem önsimogatás, hanem arról szól, tudom, hogy Istennek van terve. Tudom, hogy a rosszat jóra fordítja, tudom, hogy a rossz dolgok is pontosan az én akaratomat megszüntetve, semlegesítve, de mégis Isten akaratát építve működnek. Bizony nagyon sok rossz dologra azt mondjuk, hogy rossz dolog, és nem tudjuk, hogy milyen jó. Nagyon sok mindenre. Történelmi korszakokat élünk meg, történelmi helyzeteket, társadalmi helyzeteknek a nagy-nagy viharai között. Tudod, hogy mennyi jó van ebben? Tudod mennyi? És most ebben a korban, amikor benne vagyunk, akkor a nagy-nagy csatározások között, mikor összecsapnak a nagy erők, még mindig el fog hangozni ez. Te vigasztalódjál, én népem. Te, mert kívülről senki nem tud végigasztalni. Nincs joga, és ha belegondolok a mai helyzetbe, nincs joga a kereszténységnek most senki vigasztalni. Itt legalábbis Magyarországon nincs. Ez egy önámítás. Önmagát kellene vigasztalni, hogyha tudná, hogy vége van a bűnei következményének, ha tudná az, hogy szellemben elkérheti újra Istennek az akaratát és az Istennek az uralmát, és hogyha elkezdené építeni az árkok befedését és bontani a halmokat, a viszályokat megszüntetni és a bálványimádást megszüntetni, akkor elmondhatná, hogy van kinek szólni. Mert én tudom, miért teszem, mert azért teszem, mert ez a vigasztalásom egyáltalán. Nem az újabb birodalom győzelme, az újabb besorolása egy nagy alá, mint annak idején sokan elvesztek ez miatt, beolvadtak teljesen. Valóban tudom-e azt, hogy a nagyon-nagyon rossz dolgok érettem is történnek. Érettem. De ezt az érettemet úgy mondjam, hogy Isten tervéért. És ha én Isten tervébe benne vagyok, akkor miattam történnek a dolgok. Miattam azért vannak az összecsapások, hogy a maradék megtartassék. Ez egy tisztítás volt. Tisztítás volt a két birodalomnak az összecsapásából. Azok megmaradtak, akik hazamentek, akiket hazaküldtek. Ha önmaguktól mentek volna haza, az nem lett volna jó, hiszen akkor ők tették volna. Ha a győztes oldalán állnak, az se lett volna jó. Itt a maradéknak sehol se szabad tartozni. A maradékért történik minden. A maradékért van a két nagy birodalomnak a harca egymással, hogy Isten terve és akarata a választott népen beteljesedjen. Sokan nem mentek haza, sokan vagy az a birodalomba beolvadtak. De Istennek a terve mindig is megmarad. Az ő beszéde mindig megmarad, mindörökké megmarad, de ahogy mondja, a halálon túl is, mert szárad a fű, az Isten beszéde megmarad, ha ő azt mondta, hogy választott nép, ha ő azt mondta, téged kiválasztott, ő azt mondta, hogy Izrael van célja, és ha azt mondta, hogy veled van célja, akkor nem számít, hogy mekkora háborúk vannak. Sőt, köszönd meg a háborúkat. Köszönd meg, hogy rabságba kerültél, köszönd meg, hogy a rabstartódat egy másik negatív erő legyőzte, mert ez mind Istennek a tervét szolgálta. Sok-sok ilyet tudnék mosolyogva és elmondani, hogy milyen háború közepette. Én hogy jöttem ki jól, miközben ők már sehol sincsenek. Illetve a harmadik, negyedik, ötödik vagy hatodik, ki tudja, hanyadik hatalom már megint harcba rendült. De jók voltak ezek a harcok, amik a fejem fölött történtek. Kényszerpályára vezettek, hogy igen tudjak mondani, hogy igen jövök, és kényszerpályára vezettek, hogy tudtam szólni Isten szívéhez, itt vagyok. Szóljál Jeruzsálem szívéhez, az annyit jelent, jövök, szabad vagyok, legyen meg a te akaratod.